Vendégünk továbbra is Újnis Tamás, az Orient befektetési tanácsadó cégvezető közgazdász, a telefonszámunk pedig 483-26-26. Ezeknek a beszélgetéseknek, amelyek a magyar gazdaság gondjairól szólnak, mindig az a végkövetkeztetése, hogy hát a minden probléma látható a foglalkoztatási helyzeten, hiszen nagyon rossz a foglalkoztatási helyzet, magas a munkanélküliség, de még ennél is rosszabb hír, hogy az úgynevezett aktivitási ráta alacsony mindenféle nemzetközi összehasonlításban, gyakorlatilag csak Törökországon dolgoznak kevesebben, mint Magyarországon a néprányában. Lehet-e pontosan látni, hogy kik, milyen korcsoportban, milyen típusú emberek nem dolgoznak, vagy nem bejelentett módon dolgoznak, és miért?
Az alacsony magyarországi inaktivitásnak, igen, alapvetően három viszonylag jól elkülöníthető körben jelentkezik a lemaradás az idézett OECD országcsoport átlaghoz képest. Az egyik ilyen kör, ahol a legnagyobb a lemaradásunk, mint egy 20% pont, az alacsonyan képzettek köre, tehát a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők körében figyelhető meg az alacsony inaktivitás. A másik ilyen viszonylag jól körülhatárolható kör az idős, 40 év feletti, hát idősebb, 40 év feletti férfiaknak a csoportja. Itt az elmaradásunk körülbelül 10-15% pontra tehető, és aztán van még egy elég jól azonható harmadik kör, ez pedig érdekes módon itt nem csak a alacsony, hanem a közép és a felsőfokú végzettséggel is rendelkező, és tehát diplomás és fiatalabb nők, tehát 25-35 év körüli nők tartoznak. Itt egy kicsit kisebb az elmaradásunk, mint egy 6-15% pont.
És a különböző típusoknál már kimutathatók-e, hogy a különböző korcsoportoknál és típusoknál mennyiben mások az okok, ami miatt nem dolgoznak, vagy nem bejelentett módon dolgoznak?
Nem csak az, hogy nem dolgoznak, hanem egyszerűen igen, akkor ebben menjünk egy kicsit bele. Tehát vélhetően mások az okok, így van. Általában az alacsony aktivitásnak és az alacsony foglalkoztatásnak úgy látjuk, hogy két, és ezt úgy hívjuk összefoglaló néven, hogy alacsony munkaklát. Két nagyon fontos oka van, és ezek más-más kezelést is igényelnek. Az egyik az tényleg alapvetően egy képzettségi probléma, és ez inkább a foglalkoztathatóságnak a hiányát mutatja. Tehát, hogy az idézett körökön belül is nagyon sok ember foglalkoztathatósága nincs kellő szinten. Egyszerűen
nincs meg a szükséges tudásuk ahhoz, hogy dolgozzanak.
Igaz, nincs meg a szükséges tudásuk. A másik probléma, és hát ez egy még összetettebb, még bonyolultabb, az a munkavállalási hajlandósággal függ össze, és ez a probléma, ez már nagyon erős összefüggésben áll az ösztönzőkkel, a szociális támogatásokkal, visszautalok az adókra, tehát mindazokkal az ösztönzőkkel, amelyek alapján inkább megdolgozni, vagy valamilyen más módon jövedelemhez jutni, mint munkával jövedelemhez jutni Magyarországon.
Tehát ez a probléma, amiről sokszor esik mostanában, hogy a szociális segély, összege összehasonlítva a minimálbérrel már versenyképessé teszi gyakorlatilag a szociális segélyt, és sokan inkább maradnak abban a státuszban.
Van a szociális segély is, mint egy ilyen lehetséges jövedelemforrás. Van még néhány olyan nagy terület, az egyik ilyen az általában a nyugdíjazásnak és a korai nyugdíjazásnak a feltételrendszere és szabályrendszere, amely egyfelől lehetőséget biztosít, bár jelentős szigorítások indultak el ezen a területen, de még mindig lehetőséget biztosít sokak számára arra, hogy egy, most idézőjelve mondom, kiutat találjanak a munkából, egy más típusú megélhetési forráshoz jussanak. Önmagában a nyugdíjazás feltételei is, tehát a nem korengedményes és nem speciális, nem rokkant nyugdíjazás feltételei körül is azt kell, hogy látjuk, hogy a nyugdíjkorhatár az viszonylag alacsony Magyarországon, nem is annyira
hivatalos,
hanem tényleges, így van, ami ugye a hivatalos nyugdíjkorhatár az olyan 62 év, de a tényleges azért az jóval 60 év, nem jóval, de 60 év alatt van, és Hát azért más országokban, különösen figyelembe véve a demográfiai folyamatokat, azért jellemzőbb a 65 év körüli nyugdíjkorhatár. És aztán van még egy nagy köre a mondjuk a szociális ellátások rendszerének, amely ilyen módon nagyon sok ellenösztönzőt jelent, ez pedig a családtámogatásoknak az elég sok elemű és komplex rendszere, részben az anyasági támogatásokat, és részben pedig az egyéb családtámogatásokat, vagy a családi pótlékot lehet ez alatt érteni. Most ezek a típusú területek, vagy ösztönzők, vagy ellenösztönzők, amelyek alapvetően szociális, direkt szociális segélyezéssel függnek össze, vagy valamilyen másfajta állami gondoskodással. Ezen kívül még az úgynevezett munkaerőpiaci programokra fordított kiadások is meglehetősen magasak Magyarországon. Körülbelül a GDP megközelítőleg 1%-át költjük ilyen célokra. Ezek között is nagyon sok fajta van. Vannak aktív munkaerőpiaci programok, közmunkaprogramok, de vannak egészen közvetlen, direkt bértámogatások is, és hát bizony a kimutatások szerint nagyon nem hatékonyan költjük el ezeket a pénzeket. Átlagosan 100 000 ember vesz részt évente ezekben a programokban, és az elmúlt 10 évben mindössze néhány 10 000-rel sikerült növelni a foglalkoztatás körben.
Ez alapján, az értékelés alapján el fognak készíteni egy javaslatcsomagot, ami a kilábalást, a magyar gazdaság kilábalását segíti, de milyen filozófia alapján készülnek ezek a javaslatok, hiszen most már az elmúlt években legalábbis egyfajta reformkoncepciót, vagy egyfajta kilábalási stratégiát láttunk a konvergencia programnak bizonyos intézkedéseitől, azt várták a politikusok, hogy majd magasabb növekedés és magasabb foglalkoztatást hoz. Most egyelőre ezek nem teljesülnek, ezek a várakozások, de milyen javaslatokat fogalmaznak meg önök?
Hát szemben az eddigi megközelítéssel mi nagyon hangsúlyozzuk azt, hogy, és remélhetőleg ez azért érthető lesz a döntéshozók számára is, meg az érdeklődők számára is, hogy ez egy olyan csapdahelyzet, amit mi itt fölvázoltunk, amit nem lehet igazán egy ponton megjavítani, megváltoztatni. Nem érdemes egy valahol lépni, mint ahogy valóban nem hozta meg a növekedést önmagában az, hogy a költségvetési hiányt sikerült számottevő mértékben csökkenteni az elmúlt 2 évben. Ugyanígy nem hozná meg, hogyha önmagában csak egy elemhez nyúlnánk hozzá, és mondjuk azonos mértékben minden adót egyforma mértékben csökkentenénk, vagy éppen a költségvetési kiadásokat fűnyíró elvszerűen megkurtítanánk, hanem azt állítjuk, hogy ennek a bonyolult rendszernek a 3 fő eleme az az adórendszer, még egyszer hangsúlyozzuk, azon belül is a munkát, foglalkoztatást terhelő adók számottevő csökkentésére van szükség. A költségvetési kiadások fenntartható hosszú távú csökkentése elsősorban úgy és olyan területeken, hogy a munkakínálatnál az imént említett foglalkoztatás ellenható, gazdasági aktivitás ellenható ösztönzőket segítsen megváltoztatni, segítsen kiiktatni, megváltoztassa azokat az arányokat, amelyek jó irányba befolyásolják a munkavállalási hajlandóságot, és jobban megéri dolgozni, és a vállalatoknak meg foglalkoztatni, és így módon növekedni, mint nem dolgozni, vagy éppen segélyből élni, és egy ilyenfajta életformára berendezkedni, vagy a vállalatok esetében egy nem teljesen legális, a szürke zónában illegális, vagy részben bevallott foglalkoztatáson alapuló üzleti modellt folytatni. Tehát hangsúlyozok azt, hogy egyszerre kell ezeken a pontokon.
Tehát adócsökkentés, és azon belül is leginkább a munkát terhelő járulékoknak a csökkentése, és ezzel szembeállítva egy állami kiadás csökkentés, ami elsősorban azokat a kiadásokat érinti, amik rosszul hasznosulnak. Most, hogyha nagyon leegyszerűsítve fogalmazok, a különböző olyan munkaerő foglalkoztatási programok, amik nem hasznosak, vagy egyéb állami programok, amik nem hasznosak.
Az elsődleges elv, amit vezérel bennünket, az nem is annyira, mert ha rosszul hasznosul, az ugye valószínűleg sok mindenre elmondható az állami költekezésen belül, hanem amelyek fenntartják ezeket az arányokat és az ellenösztönzőket. Az előbb, most már nem menjünk bele részletesen, de érdemes talán egy dolgot megemlíteni, hogy a munkavállalási hajlandóság oly mértékben alacsony a felmérések szerint a különösen a hosszú távú jogosultságot biztosító segélyek és ellátások, vagy ellátottak esetén, hogy egyszerűen háromszor, négyszer magas a munkavállalási hajlandóság azoknak a körében, akik adott esetben nem is tartják magukat egészségesnek, de nem ilyen segélyeken élnek. Tehát összességében azt hangsúlyoznám a végén, hogy egy ilyen egyidejű megközelítést fogunk szorgalmazni ezekkel a javaslatainkkal, és azt gondoljuk, hogy ha ezeken a pontokon megfelelően beavatkozunk, akkor meg tudjuk fordítani ezeket az ösztönzőket, és a mechanizmus is megfordulhat.
Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Olyan is Tamást, az Orienz befektetési tanácsadó cégvezető közgazdászát hallották.